Rózsa fűzér királynője, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat érettünk. Nyékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép szűz Mária, könyörögértünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép szűz Mária, könyörögértünk. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy egy kicsit az időbe előre menjek. Igaz, hogy szeptember 29-e van, szeptember utolsó napjait éljük át, ma Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalokat ünnepeljük, köszöntjük, és ezúton is köszöntöm szeretettel a Mihály Gábor nevezetű testvéreket, keresztény katolikus testvéreimet, és szeretettel gondolok gondnokomra, Kosztandi Mihályra is, kívánom ezúton is, hogy Isten éltesse sokáig. És arra gondoltam, hogy október 7-én Rózsafűzér királynőjének van az ünnepe, és pontosan október 6-án hétfőn, mivel nincs adásom, ezért a rózsafűzérről szóljon az előadás. Ugye ennek a műsornak, ez a műsor azt hivatott szolgálni, hogy elmélyítse bennünk a rózsafűzér szereteti imádkozását, a szűzanya tiszteletét, és talán lesznek olyan gondolatok, amelyeket már korábban hallottak a kedves hallgatók, de nem árt ezeket felidézni. Kedves hallgatók, a rózsafűzér édes lánc, amely Istenhez kapcsol minket, ezt Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg. Édes lánc, amely Istenhez kapcsol minket, amelyet az évszázadok során egyfajta szegények evangéliumának vagy zsoltáros könyvének tekintettek, egy egyszerű és mély imáról van szó, amely lelkiségünk élő része, és segít elmélkedni Jézus és Mária örömhírén. Tehát nekünk katolikusoknak óriási, nagy-nagy ima eszköz, Istennel való kapcsolat, az üzanyával való kapcsolat eszköze, és ezért nem szabad nekünk ezt katolikusként nélkülöznünk. Az angyal és Erzsébet szavait ismételgetve tehát emlékezünk mindenek előtt Mária hitére, és kifejezzük dicséretünket az Isten anyjába vetett bizalmunkat. Azaz szitokról titokra végigkövetjük az egész evangéliumi történetet. Tehát valójában az evangélium az, ami a középpontjában van, vagyis Márián keresztül szemléljük az evangéliumi eseményeket. Azaz elmélkedve és imádkozva részt veszünk Jézus Krisztus életében, Jézus Krisztus csodáiban, halálában és feltámadásában. Mint minden ünnepnek tehát van története és eredete, ugye a rózsafűzér királynője ünnepének is van eredete és története. Kedves hallgatók, ez az ünnep az európai államok által a törökök ellen vívott heves konfliktusokhoz és csatákhoz kapcsolódik, különösen a görögországi Lepantónál 1571. október 7-én aratott tengeri győzelemhez, amikor a Szent Liga alatt mit értünk? A Szent Ligahoz tartozott Spanyolország, a Velencei Köztársaság, az egyházi államból és sok más államból állt ez a Szent Liga. Flottája Ausztriai János vezetésével tehát legyőzte az oszmán birodalom flottáját, és egyesek szerint 5. Szent Pius pápa volt akkor az egyház kormányosa, és a csata napján délben látomásban kapta a győzelem hírét, és felkiáltott: déli 12 van, harangozzatok, a boldogságos szűz közbenjárására győztünk Lepántónál. Nos, kedves hallgatók, miért is harangoznak a világ összes katolikus templomában minden délben 12 órakor? Hát itt van a magyarázat. Tehát az 1571. október 7-én aratott tengeri győzelem emlékére Déli 12 van, ez mindig csengjen a fülünkben, amit 5. Szent Pius pápa mondott, vagy felkiáltott. Déli 12 van, harangozzatok a boldogság Augustus közben járására, győztünk le Pántona. Természetesen van magyar vonatkozása is, de itt kereshetjük a magyarázatát a déli harangszóra, hiszen minden templomban, de nem csak katolikus templom, olyabban hallottam már görög katolikusoknál is, ortodoxoknál is harangozni déli 12-kor. Ilyenkor ugye az Urangyalát szoktuk mi elimádkozni évközi időben, illetve húsvéti időben a másik Mária antifóniát, a Mennynek királynéját. Nagyon fontos, kedves hallgatók, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, és ezeket az imádságokat végezzük, álljunk meg, hagyjuk félbe a munkánkat, és bárhol is vagyunk, az imádság legyen az első. A győzelmet az ő közbenjárásának tulajdonították, és 5. Pius, aki nagyon máriás lelkületű domonkos pápa volt, október 7-ét a győzelmes asszonynak szentelte. Aztán 13. Gergely pápa 1573-ban a Szent Rózsafűzér boldogságos szüzének szentelte ezt az ünnepet, a bécsi, ami 1683-ban volt, és a Péterváradi 1716-ma Szerbiában található, győzelem után pedig 11. Kelemen pápa azt akarta, hogy október első vasárnapján ünnepeljék. Igen, ez volt az eredeti szándék, de aztán végül is a nagy reformpápa, a Giuseppe Sartró, vagyis 10. Pius pápa 1913-ban véglegesen visszahelyezte október 7-ére, és azóta október 7-én ünnepeljük a boldogságos szüzanyát, mint Rózsafűzér királynőjét. Talán már korábbi előadásaim folyamán kapcsán beszéltem a Rózsafűzér eredetéről, de hadd idézzük fel, hiszen, ahogy említettem, műsornak is arra hivatott ez a műsor, hogy elmélyítse bennünk a buzgóbb rózsafűzér imádságot. A bizonytalan történelmi források között mozogva a rózsafűzér elimádkozásának eredetét az első századi remeték, majd a kolduló rendek laikus szerzeteseinek gyakorlatában kell keresni, akik mivel nem tudtak latinul, ez egy nagyon fontos szempont, azaz, mert nem tudták elmondani a Szent Zsolozsma 150 zsoltárát, viszont ugyanannyi paternosterrel, magyarul mi atyánkkal helyettesítették, amelyhez később hozzáadták az Ave Máriát, vagyis az Üdvözlégy Máriát, amely hamarosan váltakozni kezdett a paternosterrel, vagyis a mi atyánk imával. De aki a legnagyobb lendületet adta a rózsafűzér állítatának, az minden bizonnyal a spanyol Guzmán Szent Domonkos, 1170-ben született és 1221-ben halt meg, ő a domonkos rend alapítója volt. A hagyomány szerint 1208-ban, amikor az albigens eretnekek ellen prédikált Prüben, az által alapított első kolostorban megjelent neki Szűz Mária, és átadta neki a rózsafűzért, biztosítva őt, hogy ezzel a fegyverrel legyőzheti az eretnekeket. Tehát nem mi véletlenül hangsúlyozom sokszor, hogy a rózsafűzér nagy fegyver nekünk, katolikusoknak a kezünkben, mert a rózsafűzér imádkozással sok mindenen győzedelmeskedhetünk, ami lelkünk kárára, ami ellenségünk, ami az örök értékek ellen harcolnak bennünk, dúlnak, tehát az imádságával győzedelmeskedhetünk. És bár ugyanis alakultak a dolgok, bizonyosnak tűnik, hogy Szent Domokos volt az, aki a rózsafűzér gyakorlását kezdeményezte és elterjesztette a rózsafűzér áhítatát. Aztán példáját később Alain de la Roche 1428-ban született, 1475-ben halt meg, francia domokos követte, aki apostola volt a Máriás imádság elterjedésének, amelyet ő inkább a Szűz Mária Zsoltáros könyvének nevezett a rózsafűzért illetően. Állítólag ő határozta meg az világosság rózsafűzér megállapítása, vagy közzététel előtt vagyunk, és állítólag ezért ő határozta meg a 150 üdvözlégy Máriát, tizedekre osztva, 15 mi atyánkkal megszakítva. Úgy tartják, hogy ő határozta meg azokat az elmélkedési témákat is, amelyeket ma örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkoknak nevezzünk. De 2002-ben, ugye most már Szent II. János Pál pápa, II. Szent János Pál pápa, János Pál hozzáadta a világosság titkait. vagy más dokumentumok azonban azt állítják, hogy Henri Kalkar, aki 1328-ban született és 1408-ban halt meg, angol Carthusi szerzetes volt, aki a 150 üdvözlégy Máriát tizedekre osztotta és bevezette a Mária Zsoltár könyvbe. A mi atyánk elmondását miután minden 10 üdvözlégy előtt. Tehát mi atyánk elmondását minden 10 üdvözlégy előtt. Kalkar állítólag a londoni Carthusi kolostor prioriának mutatta be, és onnan gyorsan elterjedt Angliában, majd Európában is. Milyen érdekes, aztán ugye jön az angol egyházszakadás, és az anglikánok erőre kapnak, és íme Rózsafüred imádkozása beszűkül egészen Anglia területén, csak a katolikusok körében. Kedves hallgatók, nézzük meg most, hogy a rózsafűzérőn is nagyon sokat lehet olvasni, hallani arról, hogy Szent Péter utódai, a mindenkori római pápák, a római pápa, szentatya, nagyon-nagyon tisztelték a boldogságos szűzanyát, és gondolkodásukban, ájítatukban jelen volt a rózsafűzér imádság. Nagyon sokszor nyúltak a rózsafűzér, és nagyon sok szentatya volt, aki napi szinten elimádkozta a rózsafűzét, és nem csak az egykoszorút, hanem mind a hármat, többször is, vagy olyan is, aki most már 2002 óta mind a 4 koszorút. És tényleg számos szentatya, pápa írta a rózsafűzéről kezdve, menjünk vissza egészen 4. Urbánik, aki 1264-ben halt meg. De mindannyian, még azok is, akik nem írtak pápai dokumentumokat, dicsérték és ajánlották ezt az imát, amelyet úgy határoztak meg, mint az evangélium rövid foglalata, vagyis a Nép Zsoltáros könyve, édes lánc, ugye ezzel kezdődött az előadás, amely Istenhez köt minket. A család imája és a családért való ima, a szemlélődés és az elmélkedés iskolája. Nagyon szeretném, hogyha megérteni a kedves hallgatók, hogy mennyire fontos a mindennapi rózsafűzér imádság, a mindennapi rózsafűzér elimádkozása, hogy általunk is, ami mindennapi imádság által legyen az egyéni, közösségi, mások is megszeressék ezt a csodálatos imádságot. Na, de 11. Pius pápa azt mondja, ha békére vágytok szívetekben, nagyon-nagyon aktuális a mai kor viszonylatokat tekintve, ha békére vágytok szívetekben, otthonotokban vagy országotokban, gyűjjetek össze minden este, hogy elimádkozzátok a rózsafűzért. Nem számít, milyen gondok vagy munkák nehezednek rátok, ne hagyjatok egyetlen napot sem elmúlni, anélkül, hogy el ne mondanátok. Megismétlem, ne hagyjatok egyetlen napot sem elmúlni, anélkül, hogy ne mondanátok. Zárójel, visszagondol a gyermekkoromba, az utca gyereke is nálunk nagyon sokszor összegyűltek, és elmondtuk a rózsafűzér imádságot, akkor tanultam a Szent Mihály Arkangyal imát is, amelyet azóta is minden nap hál' Istennek imádkozom, és amelynek erejében bízom. Milyen szép lenne, hogy ma is a család együtt imádkozna a rózsafűzért. Ugye most itton tartózkodom, és annyira hiányzik a közös rózsafűzér imádság, amelyet Micskén a templomban végzünk este, reggel, szentmisék előtt. Nem vagyunk sokan, de most itt is elmondom a szobámban, de nem olyan, amikor közösségileg összegyűlünk és együtt imádkozunk. Tovább megyünk. 12. Pius pápa azt írja, bár a segítségért való imádkozásnak nincs egyetlen módja sem, mégis a Szent Rózsafűzért tartjuk a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszköznek. Vagy 23. János pápa visszaemlékez egy gyermekkorára, amelyet a rózsafűzér mindennapos elmondása színesített, és így beszélt róla. A rózsafűzér az elmélkedő imádság legkiválóbb módja, amely titokzatos fűzér alakú, amelyben a mi atyánk, az üdvözlégy Mária, és a dicsőség az atyának imái összefonódnak hitünk legmagasztosabb misztériumainak megfontolásával. 6. Pál pápa a rózsafűzért tökéletes imának tartotta, és az 1974-es Marialis Cultus, Mária tisztelet kezdetű apostoli buzításában hangsúlyozta annak evangéliumi jellegét. Azt mondja, azt írja, a rózsafűzér tehát az evangéliumon alapul, nagyon lényeges, s a megtestesülés misztériumára és az emberek megváltására irányul, amely mintegy a középpontját alkotja, ezért mélységesen krisztológiai, magyarul Jézus Krisztusi meghatározottságú, sajátos és egyedi jellegzetesség az angyali üdvözlet, vagyis az üdvözlégy Mária, litániaszerű ismétlése valóban folyamatosan Krisztus dicséretét zengi, amely az angyal üdvözletének és a keresztelő anyja köszöntésének végcélja volt. Lukács 1:42, áldott a te méhednek gyümölcse. Mi több, az üdvözlégyek ismétlése olyan láncolatot alkot, amelyet követve kibontakozik a misztériumok szemlélése. Az a Krisztus ugyanis, akit mindegyik üdvözlégy megemlít, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ugyanaz, akit az egymás után számba vett misztériumok Isten fiának neveznek, és a szűz fiának mondanak, aki a betlehemi barlangban született, akit anyja bemutatott a templomban, gyermekként atya dolgaival foglalkozott, az emberek megváltójaként a kertben gyötrődött, megkorbácsolták és tövissel koronázták, a keresztet hordozta és meghalt a kereszten, feltámadt a halottak közül és felment az atya dicsőségébe, hogy küldje onnan a lélek ajándékait. Aztán első János Pál pápa, aki magával ragadóan mesélte el élete eseményeit, azt mondta, a rózsafűzér egy egyszerű és könnyű ima, segít nekem, hogy gyermek legyek, és nem szégyellem. Még egyszer megismétlem, a rózsafűzér egy egyszerű és könnyű ima, segít nekem, hogy gyermek legyek, és én nem szégyellem. Ha meghívnám a katolikusokat, hozzáteszi a Szent Atya, hölgyeket és urakat, hogy mutassák meg, mi van a zsebükben vagy a táskájukban, biztosan sok fésű, tükröt, rúst, pénztárcát, öngyújtót, cigarettát és egyéb többé-kevésbé hasznos dolgokat látnék. Manzoni milánói házában az ágy fejénél még mindig ott lóg a Szent Olvasója, kedves hallgatók, szokása volt elmondani, és a jegyesekben Lúcia előveszi az olvasóját, és a legdrámai pillanatokban elmondja a rózsafűzért. Kedves hallgatók, ugye azt szoktuk mondani, és tényleg igaz, hogy Szent II. János Pál pápa a rózsafűzér pápája volt. Vojtila pápa korán beleszeretett a rózsafűzérbe. A fiatal Károly és a későbbi II. János Pál 1941-ben mintegy 15 másik fiatallal együtt tagja volt az Élő Rózsafűzér nevű csoportnak. Mindegyikükre rábízták a rózsafűzér egyet titkának napi elmondását, és pápaként a rózsafűzér imádság nagy szószólója volt, amelyet minden nap elmondott. Ezt ugye korábban említettem, de konkrétan most a neve is elhangzott, hogy tényleg Károly Wojtyla, Szent II. János Pál pápa minden nap elmondta a teljes rózsafűzér koszorúkat. És pápaságának 24. évében, október 16-án közreadta a Rosarium Virginis Maria, magyarul a boldogságos szűz rózsafűzére kezdeti apostoli levelet, amelyben az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok mellett a világosságú titkát is be akarta vezetni, és ugyanezen a napon megkérdette a rózsafűzér évét is. Azt mondta, hogy a rózsafűzér titokzatosan Mária mellé visz bennünket, aki gondosan figyelte Krisztus emberi fejlődését a názareti házban. Ez teszi számára lehetővé, hogy ugyanazzal a gondossággal neveljen és alakítson minket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennünk. Vagyis a rózsafűzér, egyszerűbben fogalmaz a kedves hallgatók, alakít, nevel, hogy Krisztus képmásaival legyünk, vagyis úgy gondolkodjunk, cselekedjünk, nagyon magasztó szép gondolat, ugye, hogy Krisztus ki nem alakul bennünk. És az apostoli levélben válaszolt azoknak, akik esetleg azt kifogásolják, hogy a rózsafűzér imádság még jobban elidegeníti elszakadt testvéreinket, az egyház protestánsok, stb., akik egyáltalán imádkozzák a rózsafűzért. Bocsánat, senkit nem akarok bántani. Vannak a hallgatók közt olyan református keresztjének, akik, hála Istennek, bár minden protestáns református imádkozna, imádkozzák a rózsafűzért, és nagy Mária tisztelők lettek épp a Már Rádión keresztül azáltal, hogy ágyhoz kötöttek betegek, és hallják a rózsafűzért. Hát hála és dicsőség Istennek és a Szűzanyának ezért. Visszatérve, tehát azok, akik azt hangsúlyozzák, hogy ó, hát nem fontos a rózsafűzér, ezekre azt mondja, azt válaszolja a Szent Atya, hogy talán olyan is van, aki attól fél, hogy hangsúlyos Máriás jellege miatt a rózsafűzér kevésbé ökumenikus. Valójában a rózsafűzér Isten anyja tiszteletének azt a tiszta formáját képviseli, amelyet a zsinat hangsúlyozott, vagyis a keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz, oly módon, hogy amikor az anyát tiszteljük, a kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsítjük a fiút. Negyedik pontja. A negyedik pontot hallottuk a zsinat, amit kihangsúlyoz. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy a rózsafűzér hitünk összefoglalója. Katolikus keresztény hitünk összefoglalója. A rózsafűzér hitünk összefoglalása. 16. Benedek pápa kiemelte a rózsafűzérben rejlő lehetőségeket, és kijelentette, a rózsafűzérben Krisztus és Mária alakjára összpontosítunk, az elmélkedett misztériumok megnyugtatják a lelket, megszabadítják a gondoktól és Istenhez emelik. Hozzátette, hogy nagyon egyszerűen mondom el, pont úgy, ahogy a szüleim tanították. És milyen szép, amikor vannak ilyen gyerekek, akik elmondhatják, hogy a szüleimtől tanultam meg a rózsafűzért, nagyszüleimtől. Vajon a mai szülők, nagyszülők átadják a rózsafűzér imádkozást gyermekeiknek? Felfegyverzik őket a lelki életükre vonatkozóan? Hogy igenis tudjanak ehhez, tudják ezt a lelki fegyvert, ezt a nagy kincset használni, hogy hely tudjanak állni a mindennapokban, a hétköznapok szürkességében, akkor, amikor jönnek a bajok, a nehézségek, a problémák. Szent II. János Pál pápa ezt mondotta, a rózsafűzért egyesek vitatják, azt mondják, gyerekes, babonás ima, nem méltó a felnőtt keresztényekhez vagy, az imádság automatizmusba süllyed, és az üdvözlégy Mária szavak sietős, monoton és ködös ismétlésévé válik, vagy ez már a múlté, ma már van ennél jobb is, például a Biblia olvasása, amely olyan a rózsafűzérhez képest, mint a finom liszta korpához képest. Úgy is mondhatnánk, kedves hallgatók, hogy Ferenc pápa közvetve válaszolt ezekre a véleményekre. Nagyon nyissuk meg a fülünket, szívünket, amit most fogunk hallani. A rózsafűzér keresztény hitünk egész örökségének legegyszerűbb és legpompásabb szintézise, amelyet Jézus és a boldogságos Szűz Mária életének evangéliumi képei mutatnak be élőben, Názáretben és Betlehemben, a Golgotán és a Paradicsomban. Még egyszer megismétlem, a rózsafűzér keresztény hitünk egész örökségének legegyszerűbb és legpompásabb szintézise, amelyet Jézus és a boldogságos Szűz Mária életének evangéliumi képei mutatnak be élőben, Názáretben és Betlehemben, a Golgotán és a Paradicsomban. És valóban, ahogy 12. Pius pápa mondta, a rózsafűzér az egész evangélium foglalata. Tehát most valahogy megértjük, ugye, hogy mi is a rózsafűzér, vagy mennyire fontos annak az imádkozása, hogy mennyivel többek vagyunk, mennyire másabbak leszünk, ha rózsafűzért imádkozzuk, magát az evangéliumot elmélkedjük át, és természetesen próbáljuk megélni. A keresztény élet foglalata a rózsafűzér, és mindez Isten szerint. Boldog Ildefonso Schuster pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér a nép zsoltáros könyve. Milyen szép megfogalmazás, a nép zsoltáros könyve. A rózsafűzér a hit valóságának és tartalmának kinyilvánítására szolgál, vagyis a háromságos egyisten misztériumában való hit kinyilvánítására, amely az angyali üdvözletben, a színeváltozásban, a paradicsomi megdicsőlésben nyilatkozik meg. Krisztus és Mária misztériumaiban való hit kinyilvánítására, amelyek a megtestesülés, örvendetes titkok és a kinyilatkoztatás, a világosság titkai, a megváltás, fájdalmas titok, titkok és az örök megdicsőléssel járó feltámadás dicsőséges titkok misztériumai. Korábban említést hallottunk arról, kedves hallgatók, hogy a rózsafűzi a krisztológiai imádság. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a fogalom, mit értünk ezzel, hogy a rózsafűzér a szentolvasó krisztológiai imádság. Azoknak, akik azt mondják, hogy a rózsafűzér túlságosan az üdvözlény Máriára összpontosít, és ezért pusztán jámborkodó, II. János Pál pápa ismét így válaszolt: az üdvözlégy Mária ismétlése közvetlenül Máriának szól, vele és általa, akkor is végső soron Jézushoz jut el a szeretet cselekedete. Az ismétlés a Krisztushoz való egyre teljesebb igazodás vágyából táplálkozik, a keresztény élet igazi programjából. S Ferenc pápa ismét ugyebben a szellemben azt mondja: az üdvözlégy Mária elmondásával Jézus misztériumainak szemlélésére, misztériumok titkainak, azaz életének központi mozzanataira való elmélkedésre késztetnek bennünket, ugye miképpen Máriai Szent József számára is az volt, ő legyen gondolataink, figyelmünk és cselekedeteink középpontja. Ő legyen gondolataink, figyelmünk és cselekedeteink középpontja. Jó lenne, ha különösen május hónapban, és hozzátehetjük, hogy október hónapban is, együtt imádkoznánk a családban, a barátokkal a plébánián. A közös imádság értékes pillanat, amely még erősebbé teszi a család életet és a barátságot. Jó, de szép! A közös imádság értékes pillanat, amely még erősebbé teszi a családi életet és a barátságot. Úgy is mondhatnánk, hogy a rózsafűzér imádkozása összekovácsolja, megerősíti a család életet, a családon belüli tagoknak az életét, és a személyes barátságainkat is erőteljessé teszi. Azt mondja, Szent Atya, tanuljunk meg többet imádkozni a családban és családként. Ez is milyen szép gondolat, tanuljunk meg többet imádkozni a családban és családként, és megint feltehetjük a kérdést, van-e családjainkban minden nap rózsafűzér imádság? Igen, sokan, ugye olyan részről származom, én a Parciumban szolgálok, most itt vagyok Székelyföldön, de nagyon sok más felekezetülünk elszakadt keresztények nem imádkozzák is. Milyen jó lenne, hogyha ott, ahol vegyes a család, ahol reverzális, ugye egyik fél katolikus, másik református, egy katolikus fél kezdem, hogy imádkozzak a rózsafűzér. Gyere, ülj mellém, és te is tökéletesedj a keresztény katolikus hitben, hiszen elvégre ugye Krisztus egyháza, a római katolikus egyház és minden más felekezet vallás elszakadt tőlünk. Ezért is imádkozunk minden szentmisében, hogy az egység megvalósuljon. Köztudott, hogy a rózsafűzér volt Teréz anya kedvenc imája, és bármikor, bárhol imádkozta, de különösen szerette imádkozni a kihelyezett oltári szentség előtt. A rózsafűzér utcán történő imádkozása a szeretett misszionárusai magatartásának részévé vált. Akik imádkoznak, amikor a nyomornyedekbe mennek, és elképzelik, hogy a szűzanyával együtt sietnek, hogy olyan embereket keressenek fel, akiknek segíthetnek. Hallottam, hogy van egy olyan kezdeményezés, hogy nagyon sok fiatal kedvelt imádság a rózsafűzér, és hála Istennek, bár minden fiatalnak, minden jó katolikus és nem katolikus fiatalnak ez lenne a legkedvesebb imája. Fiatal egyetemisták csoportjának vezető, akik minden hónap 24-én összejönnek, hogy együtt elimádkozzák a rózsafűzért, arra a feltételes ellenvetésre válaszolva, hogy ez az ima és az üdvözlégy Mária kitartó ismétlése túlságosan egyszerű, vagy unalmas, emlékeztetett arra, hogy a szerelmesek is így viselkednek, nem fáradnak bele, hogy azt ismételik egymásnak, szeretlek. Ugye, hányszor elmondja a szerelmes pár, a másiknak, a felek egymásnak, hogy szeretlek. De a gyerekek is, mikor kitartan kérnek valamit édesanyjuktól, hányszor elmondják, anya kérlek, légy szíves, anya, ezt is, ezt, anya, tehát ilyen rózsafűzér imádsága és kitartó imádság. És úgy tűnik, hogy éppen a mai fiatalok azok, akik a legérzékenyebbek a rózsafűzér, mint Mária tiszteletére és lelkiségük táplálására szolgáló gyönyörű ima visszaszerzésére. Egy kortárs fiatal ember, ugye, akit már szentként tisztelünk, a 15 éves boldog Carlo Acutis, aki az eukarisztiát helyezte élete középpontjába, Hűséges volt a napi rózsafűzér imádkozásához, s amelyet a mennybe vezető legrövidebb létrának tartott. A mennybe vezető legrövidebb létra. Lourdesban kisgyermekként megígérte, hogy minden nap imádkozni fogja a rózsafűzért, és ezt a fogadalmát, kedves hallgatók, be is tartottam. Igen, Bordeaux Carlo Acutis, ugye 15 éves volt 2021-ben, és tudjuk, hogy most 2025-ben már szenté avatták, és kérhetjük az ő közbenjárását, hogy segítsen az abban, hogy mi is kitarthassunk a rózsafűzér imádkozásban, és mélységesen imádjuk, tiszteljük és szeressük a köztünk lakozó Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen van közöttünk az oltári szentségben. Boldog Pier Giorgio Frassati, a kor kultúrájába jól beilleszkedett fiatalember, a sport és a hegymászás szerelmes, aki érzékeny volt a társadalmi és politikai problémákra, szintén szerette imádkozni a rózsafűzért. Egy nap, amikor a torinói San Domenico templomból kilépett a rózsafűzérrel a kezében, felismerte őt egy egyetemi barátokból álló kisebb csoport, és egyikük gonyosan így kiáltott: Pier Giorgio, bigott lettél? Mire azt válaszolta: nem, keresztény maradtam. Milyen szép gondolat, nem, keresztény maradtam. Kedves hallgatók, még nagyon sok mindent lehetne elmondani, viszont látván, hogy lejárt az idő, megköszönöm a figyelmet, és szeretném bátorítani önöket, hogy minden nap továbbra is imádkozzák a rózsafűzért, imádkozzuk egyénileg, közösségileg, családon belül, hallottuk az eladás folyamán, mennyire fontos a családdal közösen elvégzett imádság, és közeledik az október hónap, amikor ezt a hónapot a rózsafűzért hónapjának is nevezzük, és ajánljuk fel szándékainkért, ajánljuk fel hálából. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott rádióhallgatást kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária Szent neve mindörökkön örökké. Amen. Boldogságos Krisztus anyja, vigadozzál, mert a földre fényességet vigaszt hoztál. Boldogságot harmat osztál, drága bokor édes bimbót virágoztál. Előtted sír egész ország könyörögve, hiszen tiéd századoktól minden rögje, István király szent örökje, Isten után benned bízik mindörökre. Szent fiadat boldog asszony kérde népért, győzelemmel verje vissza ellenségét, rabságának vesse végét, adja neki égen, földön üdvösségét. Amen.